reggeli monitor.
Jó reggelt kívánok, ez a Best of Monitor az idei év legjobb anyagaival, legizgalmasabb eseményeivel, a mikrofonnál Nagy Károly. Ez az év is a háborúról, sőt háborúkról szólt, illetve a megtakarításokat és jövedelmeket intenzíven perzselő inflációról. Idehaza rekordokat döntögettünk, volt olyan hónap, hogy 25% fölött volt az áremelkedési ütem, ami év végére ugyan 10% alá csökkent, de az éves átlagos áremelkedés így is 18% körüli, nem beszélve arról, hogy a magyar gazdaság idén recesszióba került, és nagyon magas 18% körüli kamatokkal volt kénytelen operálni a Magyar Nemzeti Bank a forint védelme érdekében. Az év második felében elindult idehaza az intenzív kamatcsökkentés, mint ahogy a Fed, az LKB és a Bank of England kamatemelése is megállt. Bár az energiaárak némileg szelidőltek, Európa továbbra is nyögi az orosz-ukrán háború gazdasági hatásait, amire rátesz egy lapáttal a kínai gazdaság lassulása is. Ha pedig mindez nem lenne elég, október 7-e óta nem csak az orosz-ukrán, hanem az izraeli-palesztin háború is a hétköznapok részévé vált, és nem kicsit kavarta meg a geopolitikai kártyákat. Nem csak a gázai övezet vált háborús területté, de veszélyes átkelni a rakéta és dróntámadások miatt a Vörös-tengeren is a kereskedelmi hajók számára. Közben Kína egyelőre csak fenyegetőzik Tajvannal kapcsolatban, de a diplomáciai és hadgyakorlat üzengetésen túl messzebbre azért nem ment. Januárban viszont jön a tajvani választás, és ha a Kína számára nem kedvező eredmény születik, még veszélyesebbé válhat a dél-kelet-ázsiai térség. Idén egyébként átléptük az iparosodás előtti átlag hőmérséklethez képest a 2 Celsius fokot, és bár egyelőre ez csak ideiglenes, attól még nem túl megnyugtató, főleg úgy, hogy az idei év lehetett a valaha volt legmelegebb a Földön. Az orosz-ukrán háború kíméletlen lövészárok harcairól lesz szó. Vasáros Gáborral, a KRTK Regionális Kutatások Intézete tudományos munkatársával beszélgettem.
Portfólión olvastam egy cikkét, ami azzal foglalkozott, hogy milyen a geológiai földrajza a jelenlegi orosz-ukrán háborúnak, és ebből is jött az ötlet, hogy beszélgessünk erről, mert rengeteg elemzést lehet arról olvasni, hogy milyen meg a harci cselekmények, az egyes feleknek mik lehetnek a céljai, egyáltalán egy év 8 hónap után bármit elértek ebből, azt, hogy hogyan szerepelnek az egyes hadseregvezetések, arról is lehet, hogy az egyes fegyverrendszerek, mi lehet a hosszú távú politikai hatás, de azóta, hogy gyakorlatilag egyfajta állóháborúvá merevedett, hát egy ilyen 3-4 hónapig bizonyosan ez az orosz-ukrán háború, megmondom őszintén, olyan részletesen kielemzett anyagot ritkán láttam, mint amit ön ért, lövészárok rendszerekkel kapcsolatban. Kezdjük talán azzal, hogy nyilván a lövészárok rendszer az nem is első világháborús találmány, még korábbi találmány, de maga az, hogy geológiailag egy hadi irányításban mennyire fontos lehet, akár a terep ismerete, akár erre építve egy védekezés kialakítása, ez mennyire időre tekint vissza?
Legalább 1500 évre. Igazából én már hallottam olyanok fejtéseket, hogy egyébként milyen komoly katonaföldrajzi tudással rendelkeztek már ókori birodalmak, sőt, hát ugye ez egy önálló műfaja volt például az arab történetíróknak a középkorban. Magyarországon ez szintén egy jó létező tudományág volt a földrajzon belül. Hát gyakorlatilag ugye egy nagy bevételi forrás is lehetett az egyetemeknek, hogy például a honvédség megrendelésére gyártottak katonaföldrajz írásokat, akár a Horthy korszakban, akár ugye a háború után a Rákosi időszakban. Már ez úgy nagyjából elhalt, úgyhogy én is csak ilyen szőrmentén foglalkozok vele. Ugye azt tudni is kell, hogy én nem vagyok haditechnikai szakértő, sem geopolitikai. Én sima földrajzos vagyok, nekem ez a szupererőm, és én tulajdonképpen pusztán a távérzékelési adatok alapján elérhető forrásokból. Ráadásul nyilván én eleve csak a nyilvánosan elérhetőkre vagyok szorulva, ami mindig egy kis késéssel, tehát egy 3 hónap késéssel jön meg. Arra vagyok szorulva, de az alapján azért a pusztán a, hát tényleg úgy mondom, a józan paraszti észt használva le lehet vezetni dolgokat is. Egy nagyon egyszerű példát mondok. Háború elején mindenki csodálkozott, hogy miért volt az, hogy az oroszoknak, ugye amikor bevonultak Észak-Kelet-Ukrajnába, akkor ez a bevonulás ez úgy nézett ki, mint egy pókháló. Össze-vissza voltak orosz alakulatok, de így nem volt összefüggő frontvonal. És ennek az egyik oka az volt, hogyha az ember utólag nyilván könnyű okosnak lenni, de az utólag megnézi az ember, akkor azt látja, hogy tulajdonképpen az volt, hogy azoknál a városoknál, akik, ahol ilyen nagy szuburbiák voltak, mint Pestnél, ugye itt a budai oldalon, vagy akár most már
Becsési, igen,
ott gyakorlatilag nem tudtak elközlekedni ezek az alakulatok, aminek egy nagyon egyszerű oka van, hogy Oroszországban, meg Ukrajnában, de egyébként ez a balti országokra is igaz, a szuburbia az nem úgy alakult ki, mint itt Magyarországon, hogy falvak alakultak át, ugye erővárosi lakóövvé, hanem a korábbi ilyen dácsás, üdülős mezőgazdasági földek alakultak át. Nagyon szűk, két-két és fél méteres utcák volt, tényleg arra volt kitalálva, hogy egy trabant éppen elférjen, vagy egy lada, és egy sávos utak. És gyakorlatilag hát itt egy modern harckocsi, ami 3,5 méternél szélesebb, hát 3,6-3,7 méter, attól függ, hogy milyen típusról beszélünk, fizikailag nem fér el. Sokszor ilyen teljesen egyszerű okok vannak, csak meg kell nézni, mi volt képet, hogy na akkor ez az oka.
És mi az, amit 1 év 8 hónap után lehet látni? Lehet, hogy most egyből a közepébe fogunk menni, de az, hogy ugye volt egy első szakasz a háborúnak, ami 3 frontos támadás, nem sikerült. Aztán átment egy olyan metódusban a háború, hogy az oroszok megpróbáltak, amíg korábban, hát még korábban el nem ismert területszerzéséget, de később elismert területszerzéséget minél inkább kibővíteni. Ez a kelet-ukrajnai területek elleni támadássorozat volt, aztán volt tavaly nyár végén egy ukrán ellentámadás. Most pedig elméletileg van egy ukrán ellentámadás, amiből nagyon-nagyon keveset érzékelni. Mennyire lehet ezt akár műholdképek, akár műholdfotók, akár drónfelvételek alapján érzékelni, hogy most jelenleg mi zajlik?
Ez ugye egy külön önálló szakmává vált ma már a geolokációs hírelemzés, ami arról szól, hogy a képeken látható bármilyen objektum alapján, akár egy épület, egy egyedi híd, vagy akár valami a növények alapján lehet következtetni arra, hogy hol készült egy fotó. Ez nagyon bonyolult feladat, én egyébként ilyenre önállóan nem is vállalkoznék, én inkább meghagyom ezt annak, aki ért hozzá, én csak elfogadom az eredményeiket. Tényleg olyanokra kell gondolni, hogy így van egy utcakép, és akkor van egy algoritmus, ami visszakeresi akár 10-15 évvel ezelőtt a Google Street View-val, hogy az konkrétan melyik utca, mert azért annyira megegyedi minden utca, hogy azért még Ukrajnába se lehet összekeverni mindenhol. Hát ez egy jó kérdés, hogy alakult ez az elmúlt 8 hónap, ugye azt jól írtad le teljesen, hogy zajlott a háború első fele. Azóta ugye az történt, hogy mindkét fél kihasználta az elmúlt nagyjából fél évet. Én most a háború nagyjából 6. hónapjától számított 5 hónapra gondolok, arra, hogy kiépítsen egy védelmi rendszert. Ugye az ukránok ebben viszonylag erőnyben voltak, mert ugye nagyrészt szint a frontvonal visszaállt az eredeti állapotba.
A 2014-es állapotra.
Igen, frontvonal egy jelentős szakaszán. Ők nekik ott könnyű volt, mert ott már ki volt építve. 14-től 18-ig gyakorlatilag kiépültek a frontvonalak. Ez azért is fontos, hogy 18-ig, mert ugye nálunk elterjedt az a tévhit, hogy a Biden kormány fegyverezte fel az ukránokat, és hogyha jön Trump, akkor ma milyen bajba lesznek. Ez nagyon jó hangzik, csak hát ugye az ukrán védelmi vonal az a Trump kormányzat alatt épült ki, és a Trumpék adták át igazából a fegyverek nagyobbik részét. Nem teljesen szívjóságból egyébként, hanem mert én kicsit úgy is látom, hogy egyszerűbb volt és olcsóbb volt nekik Afganisztánból, meg Irakból, amik kivonuláskor a fegyvereket odaadni az ukránoknak, mint hazarepülőzni, vagy hazahajózni őket Amerikába. Másrészt ugye ez a frontvonal, ami kiépült, ez több lépcsős. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy külső frontvonal, ez gyakorlatilag ez a klasszikus műszaki akadályoknak a zónája. Itt földrajztól függően puha talajban nyilván árkotásnak, oroszoknak, ukránoknak is van többféle olyan gép, ami képes gyakorlatilag menetben ásni 3 méter széles, 3 méter mély árkot. Ezen egy korszerű harckocsi nem jut át. Csak el kell kezdeni, hogy belemegy a harckocsi, gyakorlatilag egy ilyen U alakú aknába. Gyakorlatilag az árok túlsó fala képében majdnem 2 méteres fallal találkozik. Hát 2 méteres falat semmilyen jármű nem tud megmászni, még egy tank se. Másrészt ugye ezen kívül alkalmazzák ugye az úgynevezett sárkányfogat, ugye ez gyakorlatilag ilyen vasbetongulák, hogy leszórnak a terepre, és gyakorlatilag ez akadályozza a járművek, de még a tankoknak is a haladását. Illetve van egy ritkább alkalom, amikor ugye nem ezt csinálják, hanem gyakorlatilag aknamezőt telepítenek, de ma már ez is nagyon gyors. Az aknatelepítés már nem úgy zajlik, mint a második világháborúban, hogy kimegy a lövész katonásik egy gödröd, leteszi az aknát, visszatemeti, hanem van az úgynevezett GMZ jármű, ez gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mint egy ilyen lánctalpas szállító jármű, ami kimondottan arra van átalakítva, hogy gyakorlatilag kultivátoros mezőgazdaság, hogy működik egy kis eke, kinyitja a talajt, berakja az aknát, ő nem magot tesz be, hanem aknát, és mögötte egy gyakorlatilag egy ilyen lapátszerűség vissza is lapátolja a földet, és gyakorlatilag menetben telepíti az aknamezőt. Tehát ilyenekkel építette ki nagyon gyorsan, nagyon hatékony frontvonalat az oroszok is, meg az ukránok is. És ezt most már elkezdték kibővíteni 3 lépcsősé. Ugye ezt a első világháború óta általában lépcsőzni szokták a védelmi vonalakat. Mindenkinek a világháború a nyugati front jut az eszébe, viszont ilyen szempontból becsapós. Ez sokkal inkább az első világháborús keleti fronthoz hasonlít. Tehát itt nem összefüggő lövészárok rendszer van gyakorlatilag a frontvonal teljes hosszába, hanem egyrészt végig vannak műszaki akadályok, de ezen kívül gyakorlatilag ilyen körkörösen védhető, megerődített állások vannak, gyakorlatilag ilyen lövészárokból van ásva egy kör, abból kifelé vannak ásva még kisebb lövészárok, leágazások, ezt most itt tudom legegyszerűbben mondani, úgyhogy az is megértse, aki ebben nem járatos, azok tulajdonképpen a tüzelési pontjai a fegyvereknek, onnan lőnek, nem magából a lövészárokból, és belül van még egy gyűrű, ahol még van egy tartalék lövészárok rendszer, ami egyben maguk a közlekedő árkok is, meg bunkerek vannak. És ilyenekkel van teleszórva a táj. Ezek között alapvetően önálló műszaki akadályok vannak, amit mondtam, áru, aknamező, akármi, és ezt úgy igyekeztek kialakítani, hogy tulajdonképpen egymás mögött ez három sorba lehetőleg meg legyen építve. Ez nem mindenhol sikerült, valahol egyébként ennek teljesen egyszerű oka van, ugye Ukrajna az egy nagy része, az valójában nem olyan síkvidék, mint az Alföld, ahogy elképzelik, hanem sokkal inkább olyan, mint mondjuk Zala megye. Ilyen kicsi tengerszint feletti magasságú dombvidék. És ugye a völgyekben például nem tudsz ilyet kiépíteni, mert amint jön egy eső, az gyakorlatilag feltelik vízzel és használhatatlanná válik.
Mennyire vannak egymástól távol ezek az úgynevezett vonalak egyébként, tehát az első, a másodiktól, a második, a harmadiktól, akár több kilométer, több 10 kilométer távolság is van, vagy inkább ez a 1-2 kilométeres távolság?
Ez megint domborzatfüggő, én amennyire néztem a térképet, gyakorlatilag minél tagoltabb a domborzat, annál sűrűbben vannak kiépítve ezek a védelmi vonalak. Hát ennek egyébként teljesen egyszerű oka van, a beláthatóság. Ugye mondjuk egy észak-kelet Ukrajna, ami klasszikus dombvidéki terület, ráadásul az már az erdősztyepöv, tehát amiatt is csökken a belátható távolság. Ott van, hogy ez 3 kilométeren belül van az első meg a harmadik vonal egymástól, és sok helyen még hiányzik is a köztes rész. De gyakorlatilag a műszaki akadályok mögött már egyből a fő védelmi vonalak jönnek, mert mondjuk van köztük egy gerinc, ami védi a követ közvetlen tüzérségi belövést, ugye a rálátástól. Még ugye délen, ugye a Fekete-tenger melléki Alföldön, vagy az Azov-tengeri melléki Alföldön, ott ugye gyakorlatilag a nagy belátható síksági területen ez van, ahol 50 kilométer. Tehát az első és az utolsó lövészáró között 50 kilométer van.
Ilyen műszaki akadályokat, ennyire kiépített állásokat, egyikünk sem haditechnikai szakértő, de egy józan paraszti ésszel lehet nagy rohamokkal, nagy támadásokkal, a korábbi, mondjuk második világháborús módszerekkel leküzdeni, vagy ez teljesen irreális, mert úgy tűnik egyébként, hogy irreális a páncértörő fegyverek meg a drónos felderítés korában.
Ez egy érdekes kérdés, és egyébként én amennyire olvastam utána, elég nagy vita volt egyébként, főleg az 50-es, 60-as, 70-es években a haditechnikai irodalomban is, mert ugye a második világháború bebizonyította, hogy a mozgóharc az nagyon hatékony, de azért azt tudni kell, hogy a második világháborúnak is egy szignifikáns része azért az egy klasszikus lövészárok háború volt, ahol gyalogsági hadosztályok harcoltak egymás ellen. Hát a német hadosztályból is meg lehet nézni, hogy milyen kevés rendelkezett egyetlen páncélos járművekkel. Még akár a Barbarossa hadművelet megindulásakor. Sőt, hát egyébként ez ilyen, mindenki nevet egyébként például lovas hadosztályokon a második világháború, pedig egyébként teljesen jól beváltak, és a háború végén a németeknek több lovas hadosztálya volt, mint a háború elején. Jó, nyilván ebben benne volt a kényszer is, hogy nem volt elég jármű. A lövészárok rendszereket ekkorra már megtanulták áttörni a katonák, tehát az első világháborúban ennek a knóhóját megtanulták, hát ugye ennek egyik nagyon jó próbája volt ugye a Caporettói áttörés, ahol a monarchia csapatai törték át az olasz védelmi vonalat. Ez nagyon egyszerű, ki kellett fejleszteni olyan fegyvereket, amit a katona tud cipelni. Ugye az első világháborús nehézgéppuskák 50-60 kilók voltak, plusz még az állvány, ugye a korabeli aknavetők, könnyű fegyverek is valójában nem voltak könnyűek, nagyon nehezek voltak. Tehát egy olyan gránátvető, ami nagyjából ilyen kézigránát méretű lövedéket kilő, az ma pár tíz deka, gyakorlatilag egy fegyvercső alá lehet helyezni. Ennek a első világháborús megfelelő egy 70 kilós, 37 mm-es gyalogsági löveg volt. El lehet képzelni, ezt mennyire nehezebb cipelni. És akkor kialakultak, ugye a két világháború között elterjedtek a könnyű fegyverek, a géppisztolyok, könnyű géppuskák, ugye hát akkori terminológiával golyószórók, a könnyű aknavetők, gránátvetők, akkor gyakorlatilag egyből elkezdték tudni áttörni ezeket a frontvonalakat. Másrészt ugye a rádió. Egyből tudtak szólni a saját tüzérségnek, hogy hol van ellenséges célpont, és oda lehetett lőni. És ezért a lövészárok az hiába volt, meg ugyanúgy akár a második világháborúban, Koreában, arab-izraeli háborúkban is használták a lövészárok rendszert, sőt vietnámi háborúban, a Vietcong is, meg az amerikaiak is irgalmatlan mennyiség lövészárkot ástak ki. Mert a tüzérség tűztől még mindig csak a lövészárok védi a gyalogos katonát, mert ugye a lövészárokban repeszek nem tudnak olyan könnyen belepülni, vagy mondjuk egy mesterlövész nem tud belőni a föld alá nyilvánvalóan. Ezért ma is működik, hiszen a harckocsi ágyú ellen is azért valamennyire véd egy. Tehát ha nem pont az ember feje fölött robban fel egy repeszgránát, akkor az elég nagy az esélye, hogy semmi baj nem lesz. Nyilván arra van esély, hogy aknavetők, már a második világháború is, az aknavető ezért volt egy nagyon fontos fegyver, ugye az magas íven lő, és ez be tud csapódni a lövészárok belsejébe. De ez egy cikcakos a lövészárok, hogy a robbanási hullámot megtörje. Tehát ez folyamatos, ez a kitaláltak egy technológiát, és akkor jött egy ellensúlyra. Ugye ez annyiba változott meg nagyjából a 80-as évekből, hogy megjelentek a modern kézi páncéltörő rakéták, légvédelmi rakéták, amivel egy gyalogosra is most már tud sikeresen védekezni a nehéz technika ellen. És ami nagyon fontos, ugye, hogy megjelentek azok a módszerek, amivel menet közben is tudunk aknamezőt telepíteni. ennek több, ugye kazettás lőszerekről mindenki hallott, kazettás bombákról volt szó a magyar médiában, mondjuk arról már kevésbé volt szó, hogy ezt ágyúból is ki lehet lőni, tehát ágyúhoz is készültek kazettás töltetek, de itt igazából a lényeg az, hogy ezek a kazettás töltetek képesek aknamezőt is telepíteni.
Magyarán nem csak az van, hogy akkor tüzérségi lőszerként funkcionálnak, hanem fel nem robbant lőszerként, ami miatt egyébként sokat kritizálták a nyugati médiában ezt a lőszertípust, hogy belőfordulhat, hogy ott hát bár már ott tartanánk, de ugye a háború után is rengeteg ilyen lőszer marad adott esetben felderítetlen.
Mondjuk én ezt nem értettem, hogy ezt az oroszok gyakorlatilag a háború eleje óta folyamatosan lőik be ezeket, tehát innentől kezdve most már, hogy mondjam, tehát az, hogy az oroszok napi szinten 1000 ilyet előnek, ahhoz képest az, hogy az ukránok azt a összesen 1000 darabot, amit kaptak, majd ellövik, vagy lehet, hogy 10 000-et, nem tudom pontosan, mert ugye az ezek titkos adatok, hogy pontosan valójában mi mennyi került már kiszállításra, és mi az, ami majd csak lehet, hogy jövőre fog. De hát nem ezen fog múlni az aknamentesítése Ukrajnának, sokkal inkább azon egyébként, hogy például most, hogy átszakadt a gát. Ez egy hatalmas nagy probléma, vagy hát nem átszakadt, hanem felrobbantották ugye a gátat.
Elmosta, a Novakahovkai gátat.
Igen, hogy elmosta a gát, a lezúduló víz elmosta a talaj egy rétegét az eróziónál fogva, az vitte magával a benne lévő aknákat. És azok most a fene tudja, hogy hol vannak. Mert a katonákat telepítenek egy aknamezőt, annak azért van logikája, hogy a frontvonal előtt, ilyen távolságban valószínűleg. Tehát tudja, arról tudják, hogy hol kell keresni, most így nagyon cesütve mondom. Egy utász katona az ki van képezve arra, hogy nagyjából tudja, hogy hol kell keresni egy aknamezőt. Megismeri a jeleit annak, hogy ha itt volt valamikor egy lövészáruk, akkor nagyjából itt lesz az aknamező. De ha ezt a víz elmosra, akkor meg a fene tudja, hogy hol köt ki.
Hát igen, ebből egyébként valószínűleg a ukrán hadseregnek voltak bőven problémái, nem véletlen, hogy lehet, hogy gondolkoztak egyfajta átkerésen a Dnyeper folyónál, egyfajta támadási irányon, de aztán azt igazából el is vetették, vagy maximum ilyen kisebb akciók vannak jelenleg a Dnyeper folyó környékén. Visszatérve egy picit arra, hogy mennyire nehéz egy áttörése egy ilyen vonalnak. Voltak ilyen információk, amellyel kapcsolatban egy kicsit nézett az ember, hogy onnan lehet tudni, hogy áttörték az ukránok az első vonalat, hogy egyrészt már az első és a második vonal között akcióznak, másrészt az milyen meglepetésként érte az orosz egységeket, akik nem mindig tudtak erre reagálni, mondták az ukránok, ugye győzze az ember ezt az információt ellenőrizni. Ugyanakkor itt elhangzott az, hogy akár 1-2, max. 3 kilométeren belül van egymás között a két védelmi vonal. Tehát nehéz elképzelni azt a szituációt, hogy két védelmi vonal közé bemegy egy ellenséges támadóerő, és a második vonal erre nem tud reagálni.
Hát ennek több oka van, ez egy jó kérdés, és nagyon csodálom, hogy ezt senki nem feszegette eddig a magyar médiában. Hát egyrészt támadó oldalról is nézzük meg védekező oldalról is. A támadó részéről ugye itt a meglepetés az azon múlik, hogy hiába tudja az ellenfél, hogy te egy halom harckocsival fölvonultál a frontvonaltól 10-20 kilométerre, azért az, hogy pontosan hol fogsz menni, azt nem fogják kideríteni. Te tudsz jobbra-balra kanyarodni, most nagyon leegyszerűsítettem. Másrészt, meg egy másik dolog, ez egy ilyen, szerintem kicsit ilyen téveszme volt a haditechnika történetben, erről egy hadtörténésszel beszéltem, aki a doktoriában is ezt figyelembe vette, hogy hiába tudom én azt, hogy az ellenfél mit csinál, akár drónokról, műholdakról, ez még nem jelenti azt, hogy tudom, hogy pontosan mi fog történni. Erre jó példa a sakk. Sakkban mindig látod, hogy mit tesz az ellenség, de ettől még nem lesz veszélytelen az, amit csinál. És ugye kicsit ilyen téveszme is volt szerintem, amikor azt hittük, hogy a helyzetismeret, ugye ez a situational awareness, ez majd megoldja itt a problémát, hogy jó sok kamerával telerakjuk a járműveket, meg drónok, és akkor már nem is kell páncél, mert tudjuk, hogy hova kell lőni előre, mielőtt jön a rakéta. De hát az a helyzet, hogy ez nem működött sem Irakban, sem Afganisztánban az amerikaiaknak például, ők nagyon erre voltak, hát ott ez volt a elképzelés, hogy majd így oldják meg a problémát, nem nagyon jött be. Az az igazság, hogy tehát tényleg azt kell elképzelni, hogy amikor kim vagy a pusztában, akkor minden bokorban lehet egy mesterlövész vagy egy páncéltörő rakétás katona, és ezt nem tudod kivédeni. És mikor bevonulsz a páncélosaiddal a támadásba, valahogy áttöröd a védelmi vonalat, mert mondjuk nagy tökéletesen sikerül minden, a hidrakó az csinál egy átjárót a árok fölé, azon átmész, vagy mondjuk a műszaki páncélos ki letakarítja az aknamezőt, bementek. De egyébként most már ugye tudnak az a rakéta elven működő aknatelepítőkkel az aknamentesítő páncélos mögé is lőni egy aknamezőt megint, ez bonyolult, áttöröd a frontvonalat, és akkor képzeld el azt a helyzetet. Ez nagyjából úgy működik, hogy minden páncélos lövi a lövészárok rendszer egészét egy bizonyos frontszakaszon, amikor elég közel érnek a gyalogság, gyakorlatilag a közelharcban lerohanja a lövészárkot, ez nem változott a II. Világháború óta, sőt a lángszórók is most már előkerültek újra, csak már azok is modernek, az is már rakéta elven működik. és utána elfoglaltad a lövészárkot. Nagyon jó, sikeresen teljesítetted a feladatot. Van előtted a következő lövészárok rendszer. Most az ilyen szempontból mindegy, hogy ez 3 vagy 10 kilométerre van egyébként. Próbáld ott meg katonáidat pihentetni, mert eddigre hullafáradt lesz mindegyik. Ez volt az II. Világháború, meg az elsőben is a baj. Áttörték a lövészárkot simán a katonák a első világháborúba is. Rommelnek a Gyalogság előre című könyvét el kell olvasni. Mindenes alkalommal áttörték, csak hullafáradtan ott volt velük szemben még 2 lövészárok rendszer, és már jött az ellenséges ellentámadás. Ráadásul próbáld meg mondjuk a harckocsikat ilyenkor feltölteni üzemanyaggal vagy lőszerre. Azért a mai modern páncélosban hatalmas nagy lövedékek vannak egy 120 mm-es ágyúhoz, abból nem sok fér bele, 40-50. Sőt, te oroszoknál, most mivel kicsit nem a bizonyos tárolóhelyeket nem töltenek fel a berobbanás veszélye miatt, most mások harckocsi csak 20-30 lőszerrel futkos. Ez nagyon gyorsan elfogy. A védekező oldaláról pedig azt látjuk, hogy egyrészt, amit már mondtam, hiába tudom, hogy jön a páncélos, attól még oda kell időben cipelni valakit, aki ért a páncéltörő rakétához, azzal ki is tudja lőni a páncélost, úgyhogy hát mondjuk úgy, hogy nem csonyítja össze az alsó nadrágját, mert azért a páncélos rémület a mai napig létező fogalom. Jön veled szembe 100 harckocsi, akkor elég legénynek kell lenni a lábadon, hogy ne ijedj meg. Igen. Másrészt meg ugye, ami nagyon fontos, hogy ez a frontvonal irgalmatlan. Hát most képzeld el, hogy ez a frontvonal teljes hosszába, hát ez olyan, mintha Debrecenből elindulnánk Zalaegerszegig, Pesten keresztül. Ez nem úgy néz ki, mint az első világháború, hogy itt dugásig van katonákkal a második vonal, és akkor gyakorlatilag csak előre kell vonni őket, hanem itt van, hogy 30-40 kilométerről a szállásról kell őket elvinni a lövészárok rendszerét. Tehát még ha tudod is, hogy jönnek az ukránok, még egyszer sem biztos, hogy neked időbe odaér a saját csapatod, már csak az is, mert az ukránok se hülyék, nyilván ilyenkor az utánpótlás szállító útvonalakat azonnal elkezdik lőni a tüzérséggel.
Meg gondolom attól is tartanak orosz részről, hogy ha mind a 3 vonalban egyszer állomáshoz tartják a katonákat, akkor műhold felvétel alapján úgy sejteni lehet, hogy hol vannak katonák, és akkor rakétatüzérséggel odalőnek, magyarán akkor rögtön van egy előzetes vesztesége is.
Hát, ez nem olyan hatékony egyébként, a lövészárok az ilyen szempontból mindig egy jó védő. A kicsi, olcsó, pár száz forintos, pár százezer forintos ár ilyen interneten rendelhető drónokkal csinálják inkább ezt, mert az konkrétan be tud lepülni a lövészárok rendszer fölé, és egy pici rendes kézigránátot, vagy egy aknaolaj lövedéket
bedobál. Sok ilyen felvételt látni igen, egyébként.
Igen. De azért ez sem olyan mennyiség egyébként valójában a frontvonal egészéhez képest. Meg azt tudni kell, hogy azért itt a oroszok azok nem csak úgy építették ki a rendszert, hogy leszorták a lövészárkot, és akkor mindenki jó végezte a munkáját, hátradőlt, hanem itt azért bunkereket, óvóhelyeket. Az oroszoknak van olyan bunkere, amit egyébként fél óra alatt lehet telepíteni, kihajtogatható acél bunker, amit be lehet ásni a föld alá. Minden orosz magasabb telalakulatnál van külön utászászlója, aminek ez a dolga, hogy ezzel foglalkozzon. Ott külön alakulatokat képeznek az ilyen műszaki zárással foglalkozó specializált szakaszok meg századok. Most már megjelenik egy cikkel nem sokára a Haditechnika magazinban, ami pont az orosz zászlói harccsoportokról szól. Ott le is írok is arról egyébként, hogy milyen utászalakulatok vannak benne. Mondjuk ezért is tudni, hogy ez nagyon vegyes, mert azért valakinek jut, valakinek nem jut, tehát nincs két egyforma orosz zászlói harccsoport. Mert az oroszoknak sincsen annyi, amit elképzelnek az emberek, sem katonából, sem lőszerből, sem eszközből, és itt most az eszközre azt gondolok, hogy az oroszoknak irgalmatlan mennyiségű tankja van. De ebből nagyon kevés a modern, a T-90-es, meg a T-80 felújított. Nagyon sok páncéltörő rakétája van, de ebből nagyon kevés ám a modern. Ezek nagy része mindig konkurszokkal, mert metiszekkel vannak felszerelve az alakulatoknak.
Mert ezek mikoriak?
Hát ezek ilyen 70-es évek, 80-as évek technológiája. Ugye ez azért nem okoz akkora problémát az oroszoknak, mert az ukránok is ilyet kapnak. Oké, mindenki hallott a Javelinről, meg ugye az Enlóról, ami modern eszköz, de azért nagy részén nem ezeket kapták az ukránok, hanem a régieket, tehát Panzerfaust 3-asokat kaptak a német haderőből, 70-es évek technológiája. Ugye hát a harckocsiból is azért oké, kaptak Leopard 2-eseket, de hát majd tudjuk, hogy az újonnan beérkező páncélosok egy jelentős része Leopard 1-es lesz. Ez meg a T-55-ösnél éppen, hogy újabb. A T-55-ös az ugye 40-es években lett kifejlesztve, és a 50-es évektől gyártják. Ugye 56-os forradalom volt a fő próbája gyakorlatilag. A Leopard 1-es az 60-as évek eleje, tehát az sem modern technika. Legtöbb ember, amikor harckocsira gondol, akkor ugye a számítógépes játékok alapján azt képzeli, hogy a tankok kínálnak a pusztába és lövik egymást.
Hát erről most nagyon kevés ilyen felvételt látni, gyakorlatilag elenyészet.
Még a II. Világháborúban is ez a ritka kivétel volt, gyakorlatilag ezek a nagy páncélos csaták jelentették ilyen szempontból kivételt. Az esetek 90%-ban a harckocsik azok pont a beásó gyalogság, a géppuskafészekkel, páncéltörő ágyukkal, ma már ugye rakétákkal harcolnak. Ezért van az, hogy egyébként a harckocsik lőszerkészletének egy jelentős részét a repeszgránátok teszik ki, nem a páncéltörő lövedékek. És ma a harckocsik azok lesztességek mindkét oldalon nagy részét az okozza, hogy vagy egy tüzérségi gránát véletlenül pont elébe találja a harckocsit, és akkor még leszakad a lánctalp, és ott kell hagyni, vagy az, hogy aknára fut. Mi ukrán veszteségekről szóló képeket is megnézzük, azért viszonylag kevés olyan jármű van, amin látszik, hogy azt szétlőtték, akár páncéltörő rakétával, vagy közvetlen ágyutalálattal, a döntő többségről azt látjuk, hogy aknára futott, leszakadt a lánctalp, és ott hagyták.
Ez igaz az oroszok veszteségeire is? Mert igen, ilyen nagyon reklámozták a amerikai nyugati páncéltörő rakétákat, reklámozták, az persze idézőjelben, hogy mennyire hatékonyak, és hogy ezzel mennyire nem számoltak az oroszok.
Ez a médiában egy általános tévhit, hogy a veszteség szóra egyből arra gondolunk, hogy valamit szétlőttek, vagy valaki meghalt, de ez nem igaz, a veszteség döntő többsége az egyébként sérülés, emberek esetében, tehát a veszteségben benne tartozik az is, aki mondjuk olyan szinten lebetegszik, hogy akár egy éves kórházi kezelésre kerül, mert a beázott lövészárukban, mondjuk a Rasputica idején úgy szétfagyott a szervezete. Ebbe letartoznak mondjuk a fagyási sérülés miatt harcképtelenné válók, akkor például a lőtt sebbel kórházban fekvő katona is veszteség, tehát nem csak a halott. Ugyanígy a páncélos járműveknek vesztesége és egy jelentős része az egyszer műszaki lerobbanás. Egyébként, mivel az ukránoknál is rendszeresítve volt több típus, egyébként háború elején az ukránok egy pontig több harckocsival rendelkeztek, mint a harcok kezdetekkor, mert a támadás első hullámában részt vesző orosz harckocsikból tudtak zsákmányolni, mert aknára futott, ugyanacsak leszakad a lánctalp. Az ukránoknak ugyanolyan lánctalpuk van, tesznek rá egy ugyat, és kész. Most nyilván ez egy egyszerűsítés volt, mert azért nyilván a futómű is megsérül, stb., de a lényeg érthető. Volt olyan is, amikor kifogyott az üzemanyag, és ott kellett hagyni, mert nem a harckocsi sérült meg, hanem egy légi csapásban a üzemanyagszállító teherautók pusztultak el. Erről volt is egy kép az interneten, amit bejárta, pont ilyen kiégett üzemanyagszállító konvojról szólt egy város utcáin. Ezeket be tudták vetni az ukránok a harcokba utána. Nyilván az oroszok is ugyanígy zsákmányolnak, ezért került például működőképes Leopard 2-es meg Bradley az oroszok kezére. Lánctalp meg futóműsérülés miatt került oda. De azt tudni kell, hogy azért ez még mindig nem teszi ki a teljes veszteséget, mert még nagyon sok a műszaki hiba. Régi járművek, tehát azért T-72-es, 40 éves technológia. Tehát egy 40 éves jármű még akkor is, hogyha azt jól raktározzák, már pedig egyébként volt egy külön cikkem a Portfóliós KRTK blogon, hogy nem tárolják jól, tehát ez tényleg ki volt sokszor dobva csak a pusztába, ugye főleg a Jelcini érának a hagyatéka. Ugye az amerikaiaknál is így van, csak ott jobb a helyzet, mert az arizóniai sivatagban ott azért sok rozsda nem keletkezik. Meg ott azért van pénz arra, hogy időnként kimenjenek katona, aztán gép zsírra, meg kenje, amit kell. De hogy nagyon sok jármű lerobban. Géppuskák, rakéták, hát amit a németektől kaptak rakéták, azoknak most már tudni lehet, hogy kb. 50% az műszaki hibás volt, mert egyszerűen egy raktárban...
Már amit az ukránok kaptak.
Igen, amit az ukránok kaptak, egy légvédelmi rakéta, ugye még a volt kelet-német készletekből, mert ahhoz senki nem jut hozzá az elmúlt 30 évben, és gyakorlatilag tönkre voltak menve. A fele az teljesen működésképtelen volt. Meg ugye egy nagyon fontos dolog, hogy az orosz hadseregnek is nagyjából ilyen álma készlete. Orosz hadseregről tudni, hogy az két részből áll. Van egy nagyon pici, nagyon profi hadsereg, ilyen mondjuk a desszant alakulatok. A lényeg az, hogy van egy pár ilyen jó kiképzett alakulat, mint mondjuk a Spetsnaz, és az viszonylag közismert szerintem. Nagyon profi felszerelése, modern felszerelése, iszonyat jó kiképezve. Akik szeretik Oroszországot, általában csak erről hajlandók beszélni. Mintha az egész hadsereg ilyen lenne, de nem. A hadsereg a 90%-a az egy ilyen sesere hald, ahol alig kiképzett katonák. Tehát az tényleg az, hogy ezt kell elképzelni, hogy ezek a tartalékosok, akik most be vannak hívva a harcokba, ezek 30 évvel ezelőtt, vagy akár 10 éve, attól függ, hogy hány éves, meg milyen beosztásban van, nyilván tisztek, idősebbek, közkatonák, fiatalabbak, akkor ült utoljára harckocsiba. Most kap egy emlékeztető képzést, ugye, mielőtt kiviszik a frontvonalra, ami megtanulja vezetni a harckocsit, még két-három harckocsi tud is menni, de most az, hogy még egy század vagy egy zászlói formációban menjen, és úgy vonuljanak a harckocsik, hogy azok egymást támogassák, az nem működik. Ezért látunk olyanokat, igen, az ukránok oldaláról is, meg az oroszok oldaláról is, hogy a harckocsik a frontvonalba mennek bele liba sorba. És az egyik aknára fut, a másik megelőzés, az is aknára fut. Ez azért van, mert annyira ki vannak képezve, hogy az egyes járművet tudják kezelni a katonák, de arra, hogy mondjuk ők formációba harcoljanak, hogy a harckocsik úgy menjenek, hogy egymást támogatva, hogy ez a lépésváltásos előrenyomulás, arra már nem képesek, mert zászlóalj, vagy akár dandárszintű összeszoktató gyakorlatok nincsenek.
A Vasáros Gáborral, a KRTK Regionális Kutatások Intézetének tudományos munkatársával készült beszélgetés visszaidézését a 7 órai hírek után folytatjuk.
Reggeli Monitor.